Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai délelőtti Isten tiszteletünk keretében én egy prófétáról, egy ószövetségi prófétáról szeretnék szólni, illetve az ő életének bizonyos részéről és bizonyos eseményekről vele kapcsolatban. Mindenekelőtt szeretném, hogyha azt végig gondolnánk, hogy az Ószövetség idején kik támadtak fel, és kik, illetve kik voltak azok, akik élve ragadtattak el a mennybe. Ki volt az, aki feltámadt? Mózes, és ugye ott van a mennyben. És ki az a két személy, aki élve ragadtatott el? Énok és Illés. Mózes kinek, kiknek a képviselője a mennyben, vagy előképe a mennyben? Mindazoknak, akik majd Jézus visszajövetelekor a nagy feltámadásban feltámadnak, és ott lesznek örökkön örökké, ugye, az örökké valóságban. Énok és Illés, kiket képvisel a mennyben, vagy kiket jelkép, nem jelképet, tehát szóval kiknek az előörsei, hogy úgy mondjam. Ugye azok, tessék? Így van, akik halált nem látva fognak majd az örök életbe kerülni. Tehát éppen ezért én úgy gondolom, hogy a mi számunkra Énok és Illésnek a tapasztalatai, azok nagyon-nagyon fontosak, mert ha az Isten úgy látja jónak, mi már abban a generációban vagyunk, hogy élve is megérhetjük Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Éppen ezért szeretnék én most egy igét olvasni Malakiás könyve 4. fejezetének az 5. verséből. Malakiás könyve, 4. fejezet, 5. verse a következőt mondja. Íme én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát arról beszél a Szentírás, hogy Jézus visszajövetele előtt nyilván nem Illés fog a maga valóságában, személyében lejönni ide erre a földre, hanem az Illésben levő lelkület, mindaz, ami őt azzá tette, amivé vált, ennek a lelkületnek kell megjelennie Jézus Krisztus visszajövetele előtt, kikben? Azokban, akik majd élve fogják meglátni Jézus Krisztus eljövetelét. Igen, imén elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Hogyha Illésre gondolunk, és szeretném azt mondani, hogy most nem az Illés történetet fogjuk végigvenni, tehát az egész történetet nagyon sokan ismerjük, egy-egy mozzanatot fogok kiragadni belőle. Szerintetek Illésre mi volt a legjellemzőbb? Ha így végig gondoljuk az ő életét, mi volt az, ami úgy nagyon-nagyon jellemző volt rá? Több minden nyilván, de szerintetek mi volt? Mi határozta meg Illést? Az ima élete. Az ima élete. Illésnek olyan ima élete volt, nem tudom, hogy végig gondoltátok-e már azt, hogy például a Szentírásban hány imádság van lejegyezve? Hány bibliai személynek az imádsága van lejegyezve? Én darabszámra nem számoltam meg, van egy jó pár, hát ugye a Zsoltárok könyve, hát az végig imádság, tehát mondjuk ezen kívül. Van egy pár imádság, de nem túl sok imádság van lejegyezve. És Illésről több imádság is le van jegyezve, hogy ő mit, hogyan, mikor és miért imádkozott. Tehát ahogy Illés imádkozott, az Illés ima élete, amilyen erő származott abból, ahogy ő kereste az Istent, ez a mi számunkra vég idején élő emberek számára is olyan mérhetetlenül nagy tanulság, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel a témával önmagában érdemes foglalkozni, hogy milyen is volt Illésnek az ima élete. És mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy csak így, hogyha visszapróbálunk emlékezni rá, Illés imái mire irányultak? Mi volt az ő imádságainak a tárgya, ami le van jegyezve a Szentírásban? Nem önmagáért való imádság, hanem kiért? A népért való imádság. a népért, az Isten ügyéért, az ő dicsőségének a megnyilvánulásáért. Tehát az imái nem önző imák voltak, és ezzel szeretném azt mondani, hogy most nehogy azt gondoljátok, hogy én azt mondom ezzel, hogyha önmagunkért imádkozunk, akkor önzők vagyunk. Távolról nem. De látni fogjuk, hogy az ő imádságaiban, a másokért való imádságaiban is mennyire háttérbe szorul az ő személye, és mennyire azok vannak előtérben, akiket az Isten elé visz. És itt szeretnék megállni, és szeretnék még egy gondolatot megjegyezni, hogy nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy mennyire különlegesen fontos az, hogy mi másokért imádkozzunk, és hogy a másokért való imának egyáltalán mi a jelentősége. Mi a jelentősége? Mert az, amikor mi magunkért imádkozunk, és kérjük az Istent, hogy tisztítson meg bennünket, vagy kérjük az élethelyzeteinkben való segítséget, a megállást. Ugye ez érthető, mert hát ugye én szánom oda magam, kérem az életemben, stb. De egy másik emberért mit tudunk mi tenni? Mit tudunk mi imádkozni egy másik emberért? Az Isten mindenkinek a szabad akaratát tiszteletben tartja. Én imádkozhatom valakiért, egy nagyon bűnös emberért, aki a bűnök mélységében van. Az Isten pillanatok alatt meg tudná őt is változtatni, de nem avatkozik bele erőszakkal az emberi életbe. Tiszteletben tartja annak az embernek is a szabad akaratát. Akkor én mit imádkozhatok? Mit kérhetek akkor? Az semmiképpen, hogy erőszakkal változtassa meg. Ezeket fogjuk majd látni Illés ima életének a rövid áttekintése kapcsán. Mindenek előtt kezdjük azzal, hogy nézzük meg azt, hogy milyen vallás-erkölcsi állapotok uralkodtak Illés idejében, Izraelben. Milyen állapotban volt a nép? Szeretnék egy idézetet olvasni ezzel kapcsolatban. Több idézetet fogunk olvasni, de annyira plasztikusan és annyira szépen írják le ezek az idézetek. Ez a bizonyságtételek második kötetéből levő idézet. A következőt olvasom. Izrael napról nap, Izraelben napról napra csökkent az Isten félelem. Isten népének körében egyre szembeszökőbbé váltak az elvakult bálványimádás, Isten káromló megnyilvánulásai. Mindenfelé csak a Baál oltárait és az oltárokon a napnak, a holdnak és a csillagoknak áldozó Baál papokat lehetett látni. Tehát az élő Isten imádata helyett bálványokat imádtak, és ugye a Baál, meg az Asera, ugye ezek a fő-fő bálványok voltak, istenek, idézelbetett istenek, akiket imádtak. Hadd kérdezzem meg, hogy Baál imádatnak mi volt a lényege, mi volt a jellege? Baált minek tekintették? Meg Aserát is, minek? Igen, tehát a termékenységnek, tehát az esőt, mindazt, amit az Isten küldött az égből, és küld áldást, hogy termés legyen, mindezt Baálnak, Aserának tulajdonították. Tehát egyszerűen egy olyan elvakult, és olyan Isten káromló, mert ez egy Isten káromló életmód volt ilyen értelemben, ami az élő Istenre mérhetetlenül nagy szégyent hozott, és ilyen állapot, gondolatot szeretnék olvasni itt, erről szóra. Azt mondja, a menny összes ajándékát, a csörgedező patakokat, az élő vizek folyamait, a gyöngét harmatot, a földet felüdítő záporokat, amelyek nyomán bőségesen termett a föld, bálvány istereiknek tulajdonították. Álljunk meg egy pillanatra, ebben a helyzetben Illés mit tehet? Kérlelheti a népet, elmondhatja nekik, hogy mennyire igaztalan dolog, amit ők cselekesznek, és egyáltalán az Istenre nézve is mennyire sértő, hogy egy kitalált valaminek tulajdonítják ezeket az áldásokat. Itt szeretnék megállni, és szeretném elmondani azt az igét, amely számomra egy annyira mélyen meghatározó ige, és egy olyan szörnyű a gondolat. Figyeljétek meg! nem ezzel kapcsolatos, de a lényege ugyanaz. Emlékszünk rá, amikor az Úr kihozta a népet Egyiptom földjéből, és utána Mózes csodák által, hatalmas csodák által, utána fölmegy Mózes 40 napra a hegyre. És a nép alul mit csinál? Megépíti a bálványt, a borjút. Tehát az nem bálisten volt, de egy borjú volt. És emlékeztek rá, és neki tulajdonították azt, hogy a borjúnak, hogy imi az isteneid, akik kihoztak Egyiptomból. És emlékeztek rá, hogy akkor a zsoltáríró mit mond, hogy mit csinált a nép? Felcserélte az Isten képét egy ökörnek képével, amely füvet eszik. Borzalmas, az Isten képét felcserélték egy ökörnek képével, és annak tulajdonították, és az élő Isten gyalázták meg ezáltal. Hát itt az egész nép szinte, majdnem kivétel nélkül, egész kevés, de voltak kivételek, de kevés kivétellel ebbe a bűnbe merült. Na nézzük meg, akkor Illés ebben a helyzetben mit tud kérni. Királyok első könyve 17. fejezetének az első versében a következőt olvasom. És szólt tesbites Illés a Gileád lakói között közül Akhábnak. Él az Úr, az Izrael istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. Miért volt ez a kijelentése Illésnek, és miért mondta ezt, hogy nem lesz eső ebben, tehát ezekben az időkben, ez esztendőkben sem harmat, semmi, ugye, hanem csak az én beszédem szerint. Mi volt ennek a háttere? Jakab apostol leveléből az 5. fejezet 17. verséből a következőt olvassuk. Jakab 5.17. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Mit kért Illés Istentől? Ezzel kapcsolatban, bocsánat, hadd olvassak el szóra egy idézetet. Illés hűséges lelkén szomorúság uralkodott. Látta, hogy Izrael félelmetes hitehagyásba merült. Nagyon megviselte becsületes lelkét, amikor látta ugye ezeket az eseményeket, amelyek elválasztották Izrael gyermekeit Istentől. És mit csinált? Könyörgött hát, hogy Isten mentse meg népét. Imádkozott, hogy az Úr ne vesse el teljesen vétkező népét, hanem ha kell, akár büntetések által is késztesse bűnbánatra. Mit látott és mit élt át Illés? Ha a nép teljes egészében elmerül a bálványimádásba, az Isten nem tud mit tenni, mint véget vet ennek a népnek, hogyha egyetlen egy ember sem marad már, aki az élő Istent imádná. És ezért mit mondott, mit gondolt és mit kért? Hogyha kell, büntetés árán is, de fordítsa vissza ennek a népnek a szívét. Ne hagyja, hogy még jobban elmerüljenek a bűnben, ne kényszerítsék az Urat, hogy elpusztítsa a nemzetet. Illés az Úr elé ment lelke gyötrelmével, és könyörgött, hogy mentse meg népét, ha kell, akár csapásokkal is. Könyörögve kérte Istent, vonja meg hálátlan népétől a harmatot és az esőt, a mennykincseit, hogy a hitehagyott Izrael hiába könyörögjön bálványaihoz, arany, ezüst és kőszobraihoz, a naphoz, a holdhoz, a csillagokhoz, mintha ezek öntöznék és tennék termékenyé, bőségesen termővé a földet. Utána így olvassuk. Az Úr tudtára adta Illésnek, hogy meghallgatta imáját, és visszatartja a harmatot és az esőt, mindaddig, amíg bűnbánattal vissza nem térnek hozzá. Tehát Illés miért könyörgött, miért imádkozott? Hogyha kell, Isten akár csapást is engedjen meg, a körülmények megváltozásáért könyörgött, hogy ezek józanítsák ki azt a népet, amely a szép szóra, a kérlelésre, a prófétai üzenetre csak megkeményítette a szívét, és nem hallgatott az élő Istenre. A csapás bekövetkezik, elkezdődik a szárazság, és mint ahogy azt tudjuk, 3,5 éven keresztül volt szárazság. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy milyen állapotokat idézett elő egy olyan helyzet, amikor 3,5 évig sem eső, sem harmat nincs. Szóval szóval azt mondom, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen állapotokat eredményezett. De tegyük fel azt a kérdést, hogy egyáltalán Illésnek mit kellett tenni azután, hogy meghirdette az isteni ítéletet. Mert ugye az Úr jóvá hagyta ezt a kérését, és utána az Úr üzent rajta keresztül, hogy nem lesz eső majd csak akkor, amikor az Úr ezt megüzeni. Mit csinált Illés? Mit kellett tennie? Menekülnie kellett, mert miért? Mert Akháb, ugye a király, halálra kerestette. Mert figyeljük meg, amikor az Isten egy büntető ítélettel, a gonoszságért egy büntető ítélettel látogat meg valakit vagy valakiket, az ember mire hajlamos? Igen, még nagyobb gonoszságra, és másban keresi ugye a bűnbakot. Ugyanez lesz ugye a 7 csapás idején is. Ugyanez fog majd megismétlődni. Hogy ugye a csapások miatt Isten hűséges népét fogják majd vádolni. Akháb ugyanezt tette. El kellett menekülnie. 3,5 évi száműzetésben van Illés. Szerintetek Illés mit csinált 3,5 évig? Szerintetek mit csinált? Tessék? Igen, és azon kívül, így van, amit Isten mondott neki. Figyeljetek meg, olvasok egy idézetet. Gyönyörű az idézet. Az aszály és az éhínség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy Izrael népe megtérjen a bálványimádásból, és ragaszkodjék Istenhez. Mit csinált? Távol volt, de imádkozott, folyamatosan imádkozott. Tehát amíg a csapás ránehezült az országra, ő együtt dobogott a szíve a néppel, és folyamatosan imádkozott a népért. És most figyeljük, a próféta türelmesen várt, amíg az Úr keze súlyosan ránehezedett a csapás sújtotta országra. Szíve összeszorult a fájdalomtól, amikor látta, hogy mindenütt csak növekszik a nyomor és szenvedés. Azt kívánta, bárcsak gyorsan reformációt tudna indítani. Isten azonban maga vitte véghez tervét, szolgája pedig nem tehetett más, mint továbbra is hittel imádkozott, és várt, amíg eljön a határozott cselekvés ideje. Döbbenetes ez az idézet. És itt szeretnék megint megállni, és szeretném megkérdezni azt, hogy mi vajon hogy vagyunk a másokért való imádsággal. Amikor imádkozunk egy másik emberért, aki bűnben van, bajban van, az Istentől távol van, mit csinálunk akkor, amikor elkezdünk imádkozni, és azért egy kérdést szeretnék föltenni. Tapasztaltátok-e már az életben azt, hogy amikor valamiért, egy ügyért, egy helyzetért elkezdtek imádkozni, hogy akkor úgy tűnik, hogy nem hogy javulna a helyzet, hanem még rosszabb lesz. Tapasztaltátok ezt már? Bizony, ez sajnos nagyon gyakran előfordul. És szeretném azt tőletek megkérdezni, hogy az emberre mi jellemző ilyenkor? Amikor azt látom, hogy imádkozom a helyzetért, imádkozom a másik emberért, és ahelyett, hogy a helyzet javulna, a helyzet így szépen megy lefelé és romlik. Igen? Így van, pontosan. Az emberen egy idő után a csalódottság vesz erőt, hát imádkozom, és mégis rosszabb a helyzet. Hát talán nincs is értelme imádkozni. Csak egyre rosszabb, és egyre rosszabb a helyzet. És Illés mit csinált? Nem adta föl. Nem adta föl. Pontosan tudta azt, hogy micsoda hatalmas küzdelem folyik a jó és a rossz erői között. Ebben a helyzetben is. És hadd mondjam, hogy Isten emberi szíveket meg tudjon változtatni, ahhoz nagyon-nagyon sok minden munka kell az Isten részéről, és türelem. És ha az Isten türelmesen fáradozik mi érettünk, mi ne adjuk fel a reményt, ne hagyjuk abba az imádságot, akkor sem, amikor teljességgel reménytelennek látszik annak az adott helyzetnek a megváltozása. Szeretném megint megkérdezni, most itt az idők végén élve, Nem vagyunk mi is számtalanszor ilyen helyzetben? Családi problémák, egészségügyi problémák, gyülekezeti problémák, az egész közösségünk problémái, az egész advent nép problémája. Ugye, amiről a Biblia előre ír, hogy milyen események és milyen állapotok lesznek a végidején. Mire tanít Illés imádsága? Hogy nem feladni, az utolsó pillanatig nem feladni, amikor úgy tűnik, hogy csak rosszabb és egyre rosszabb a helyzet, akkor sem feladni, tudva azt, hogy a mindenható Isten pontosan hallja a kéréseinket. És emlékeztek, mit mond Jób könyve? Mit mond Jób? Még ha te nem is látod őt, az ügy előtte van, és te rá vársz. Álhatatosan, kitartóan, folyamatosan imádkozva. Szeretném csak úgy megjegyezni, hogy emlékeztek Sámuel prófétára? Sámuel prófétának az életében, ugye persze hatalmas akadályokkal kellett neki is megküzdeni, a népnek a kemény szívűségével nagyon sokszor, ugye ott Éli fiainak a bűne milyen kártételeket okozott, akkor utána, amikor volt egy fellendülés, akkor utána a nép újból elfordul Istentől, akkor királyt kér magának, amivel mit mondott az Úr? Nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg. Szóval Sámuel próféta sok-sok megpróbáltatáson ment keresztül a néppel, Izrael népével kapcsolatban. És nézzük meg, annyira elgondolkodtató, hogy amikor ők királyt kérnek, és ezzel Sámuel prófétát megvetik, tehát nem kérik, hogy úgy mondjam, az ő szolgálatát, ők királyt akarnak, akkor utána az Úr megmutatja ennek a kérésüknek a rossz következményét. És rádöbbennek arra, hogy mit csináltak. És akkor utána nézzük meg, azt mondja ezek után Sámuel nekik, akit megvetettek, akinek a szolgálatából elegük volt, de mikor rádöbbentek arra, hogy milyen bűnt követnek el, nézzétek meg, azt mondta Sámuel a népnek, Sámuel első könyve 12. fejezetéből, a 20. vers, ne féljetek, ha már minden gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből. Nem olvasom el az összeset, de a 23. verset még. Sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel. Ez egy döbbenetes Biblia vers. Figyeljük meg, hogy amikor mi imádkozunk más valakiért, akkor sokszor úgy érezzük, hogy ezt nem mondjuk ki, most félre ne értsétek, de hát azért mi milyen jók vagyunk, hogy nem csak magunkra gondolunk, hanem a másokra is gondolunk. De nézzük meg, mit mondott Sámuel. Bűn lenne, Isten ellen való vétek lenne, hogyha ő fölhagyna a népért való könyörgéssel. Tehát az Isten előtti elköteleződésünk az, hogy mi, akik ismerjük őt, folyamatosan a szívünkön hordozzuk és viseljük a ránk bízottakat. Kik a ránk bízottak? Természetesen a 7 milliárd emberért nem tudunk könyörögni, csak egy általánosságot tudunk mondani, de szóval ezért nem tudunk így könyörögni. De kik azok, akiket az Úr ránk bíz? Kiket bíz ránk? Mindenekelőtt a mi családunkat, akkor az ismerőseinket, akikkel kapcsolatba kerülünk, munkánk, szomszédság révén, stb. A gyülekezetet, a közösségünket, Isten népét. Tehát az ezért való folyamatos imádság, nem hogy egy plusz jó cselekedet, vagy hogy mondjam az ember részéről, hanem bűn, ha én csak magamért imádkozom, és nem imádkozom buzgón a környezetemért, és mindazokért, akiket az Úr az én szívemre helyezett. És ezek után nézzük meg a Kármel hegyi imádságot. A Kármel hegyi imádság, ugye csak röviden az előzményet, aki nem ismeri a történetet, tehát 3,5 évig nincs Izraelben eső. Elképzelhetetlen, hogy milyen állapotok uralkodtak ott. És egyszer csak Illés megjelenik, mert az Úr azt mondja neki 3,5 év után, hogy most menjen el Akhábhoz, és állja meg a király előtt. És oda megy Illés Akhábhoz, És mit mond neki Akhába, amikor meglátja Illést, akit 3,5 év óta üldöz szinte, és halálra keresteti? Mit mond? Te vagy az Izraelnek ama megháborítója? És erre Illés mit mond teljes lelki nyugalommal? Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza, akik ugye ilyen bálványimádásba vittétek az egész népet, meg magatok is abban vagytok. Most csak saját szavaimmal mondom a történetet. És ezek után Illés egy próbát ajánl föl Akháb királynak. Azt mondja, hogy építsenek 2 oltárt. Az egyik oltár legyen a Baál oltára, a másik oltár legyen az Isten, az élő Isten oltára. Készítsék el az oltárt, de ne gyújtsa meg senki az oltáron levő dolgokat, áldozatot, fát, semmit, senki ne gyújtsa meg. Tüzet ne tegyenek alá. És legyen az a próba, hogy amelyik áldozat, most idézőjelbe teszem, magától meggyullad, tehát egyáltalán tűz száll oda, vagy tűz keletkezik, az az élő Isten, mert az képes arra, hogy amikor ők nem tettek oda semmit, az mégis meggyulladjon, az az oltár. Mit csinálnak a baálpapok? Ugye a baálpapok ott járják körül az ő oltárukat. Először ugye ők kezdték, imádkoznak, vagdalják a testüket, kiáltoznak, bármi, és semmi. Az az oltár ugye meg nem gyullad. És akkor ezek után azt olvassuk a Szentírásban, hogy ezek után Illés azt kéri, hogy az oltárt, az élő Istennek az oltárát öntsék le vízzel. Árkot is ástak köré, és rengeteg vizet töltöttek bele. Miért? Azért, hogy egyértelmű legyen, hogy most nem a szárazságtól, vagy a hőtől, vagy valamitől ugye egy öngyulladás következik be. És nézzük meg, amikor eljött az estéli áldozat ideje, Királyok első könyve, 18. fejezet 36 és 37. verse, és amikor eljött az estéli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben, és hogy én te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Álljunk meg, nézzük meg ezt az imádságot. Ez az imádság miről szól? Miről szól ez az imádság? Képzeljük el Illést, hogy milyen helyzetben van. Hogyha nem gyullad meg ez az oltár, akkor őt abban a pillanatban megölik. Szétszedik, abban a másodpercben. És nézzük meg, ebben az imádságban Illés kit félt? Önmagát? Az ő életét félti? Mi az ő számára a legfontosabb? Hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben. Mit mond a 37. vers vége? Hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Nézzük meg, hogy nem az ő maga tekintélyét félti, nem az életét félti, hanem a másik ember, a nép a számára a legfontosabb ebben a helyzetben. Hogy amit idáig minden prófétai szó és kérlelés hatására nem értettek meg, hogy a Baál nem tud esőt adni, az Aserához hiába imádkoznak. Az élő Isten az, aki mindezeket az áldásokat biztosítja az ő számukra. És mi volt az ő legfontosabb kérése? Hogy mindezt tudják meg ebből az élethelyzetből, és az ő szívük visszaforduljon az élő, teremtő Istenhez. Nézzük meg ezt az imádságot annak alapján, amit most így összefoglalóan elmondtunk, és nézzük meg azt, hogy ezt az imádságot akkor milyen lelkület jellemzi, miről tanúskodik ez az imádság. Mindenek előtt mi sugárzik ebből a két Biblia versből? Hit. Élő hit sugárzik ebből, élő hit. Emberileg lehetetlen volt, lelocsoltoltár, vízzel külön, és egyszerűen meggyulladjon, de ő nem kételkedett. Isten bízta meg őt ezzel a szolgálattal, és ő a leglehetetlenebb helyzetekben is teljes mértékig bízott abban, hogy az Isten meg tudja ezt cselekedni. Élő hit, személyes, élő kapcsolata volt az Istennel. A másik, amit már az előbb megemlítettünk, szeretet volt benne a nép iránt. Szeretet. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy amikor mi imádkozunk mondjuk az ellenségeinkért, akik bennünket bántanak, imádkozunk, mert tudjuk, hogy kell imádkozni esetleg érte, de van-e bennünk mentő szeretet az ellenség iránt? Vagy egyszerűen csak azért imádkozunk, hogy ő változzon már meg végre, és ne legyen olyan, amilyen. Ugye, hogy az emberben általában ott van ez a gondolat, ez az érzés? Illés pedig nem önmagát sajnálta, hogy megvetették, menekülni kellett 3,5 évig, most is itt van kiszolgáltatva, stb. Nem magát sajnálta, hanem hogy ez a nép vakon rohan a vesztében. Mi lesz ezzel a néppel? Igazi, mélységes szeretet volt a szívében a nép iránt. És hadd mondjam, hogy a másiknak az örök javát kereste, a népnek az örök javát keresi, és azon kívül pedig nézzük meg, 3,5 évig imádkozik, emberi szempontból nézve reménytelenül, mert csak egyre rosszabb a helyzet. De nézzük meg, hogy mit tanúsít Illés is a nép iránt. Azt a lelkületet, amelyet az Isten tanúsít mi irántunk, a hosszú tűrést. Mennyi időre volt az Istennek szüksége ahhoz, hogy bennünket, a mi szívünket ő maga felé fordítsa? Mennyi időre? Egyik napról a másikra tudta ezt megtenni? Milyen hosszú, türelmes munkája volt az Istennek abban, hogy mi igennel válaszoltunk az ő hívására? És hadd mondjam, egy igét szeretnék olvasni, amit kíváncsi vagyok, hogy most értetek-e, hogy miért említem meg. Azt mondja a Biblia, igazságtalanok nem öröklik Isten országát. Hogy jön ide ez az ige? Mi az egyik legnagyobb igazságtalanság? Ha magunkért imádkozunk, ez is. Azon kívül? Igen, az is, így van. De mi az óriási nagy igazságtalanság? Én igénylem az Isten szeretetét akkor is, amikor bűnös vagyok és rosszat cselekszem. Igénylem, hogy velem hosszú tűrő legyen. Igénylem azt, hogy nyúljon utánam a legmélyebb gödörbe is, és segítsen. Igénylem az Istennek ezt a változhatatlan, türelmes, hosszú tűrő szeretetét, de én a másik felé nem akarom megadni. Ez a legnagyobb igazságtalanság. Az Isten engem ebben nem üdvözíthet. Éppen ezért akarja kimunkálni a szívünkben, hogy szeressük azokat, mit mond Jézus. Szeressétek, áldjátok, imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak és kergetnek. Ha mi szívünkben csak önző ima van a másikért, azért, hogy engem ne háborgasson, nekem legyen jobb. Nem azért, hogy ő változzon meg, és hogy az ő élete nehogy a végén veszendőbe menjen, akkor ez önző ima. Az Isten, hát, sokszor így is könyörül rajtunk, de szóval értjük, ugye azért ez alapvetően egy önző imádság. És a másik dolog pedig, nézzük meg azt, hogy mi volt az, ami... Aha, itt van. Igazságtalanok, köszönöm szépen. Igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát. Köszönöm szépen, így van. És mi az a másik dolog, ami még jellemző volt erre az imádságra? Mi volt? Az Isten ügyének és az ő dicsőségének a féltése. Mert az Istent érte gyalázat ezzel, és az Isten nevére ő dicsőséget akart szerezni, hogy a bálványok fölött és minden evilági kitalálás fölött az élő Isten dicsőjön meg, és őt magasztalják az emberek. Tehát az Isten ügyének a féltése az, ami még jelen van ebben az imádságban. És ezek után nézzük meg, hogy mi történik. Királyok első könyve, 18. fejezet, 38 és 39. versében a következőt olvasom. Erre az imádságra mi történt? Akkor alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. És mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Mi történt? Erre az egyszerű imára, egyszerű, de komoly, őszinte, buzgó, istenfélő imára. Mi történt? Alászállt az Úr tüze, a vizet felnyalta, tehát ott volt a hatalmas tű, megemésztette az áldozatot. És nézzük meg, ennek hatására mi következett be? Ennek hatására az következett be, amit Illés kért, hogy a nép ismerje meg, hogy az Isten az élő Isten. És a nép valóban mit kiált, mit mond? Arcra borul, és azt mondja, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Álljunk meg itt egy pillanatra, és egyetlen egy gondolatot szeretnék itt felolvasni Ellen White-tól. Illés Kármelhegyi tanúságtétele az olyan ember példája, aki teljesen Isten és az ő földi munkája mellett áll. Az Úr dicsőségének féltése és Izrael házának mélységes szeretete tanítás Isten munkájának mai képviselői számára is. Tehát akármit látunk a gyülekezetben, a közösségben, Isten népe között, ugyanez a lelkület az, amit az Úr vár tőlünk, az ő ügyének a féltése szívünkön hordozni, és könyörögni folyamatosan, nem feladva a reményt, a hitet. Nézzük meg az utolsó előtti imádságát Illésnek. Látjuk, hogy mennyi imádsága van följegyezve Illésnek a Szentírásban. Nézzük meg, hogy amikor ugye ez bekövetkezik, nyilvánvaló lesz, hogy az Isten, az élő Isten, akkor ezek után még mindig nincs eső, és Illés könyörög azért, hogy legyen eső. Könyörög az eső megérkezéséért. Nézzük meg ezt az imádságát, illetve nagyon érdekes, mert ez az imádság szóról-szóra nincs följegyezve, csak a körülményei vannak leírva. Azt mondja a 18. fejezet 41. verstől, akkor mondta Illés Akhábnak, eredj fel, egyél is igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. Semmi nem volt zúgás fizikai értelemben, egy felhő nem volt még az égen, tehát semmi jelek nem volt, de Illés pontosan tudta, hogy az az Isten, aki idáig mindezt megcselekedte, ennek hatására ezt is meg fogja majd cselekedni. És felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborult a földre, az ő orcáját az ő két térde közé tette. Álljunk meg itt egy pillanatra. Ez az egész testhelyzete mit fejez ki? Milyen? Alázatot. Mélységes alázatot fejez ki. És utána mit mond? És mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta, nincsen semmi. És mondta Illés, menj vissza. És ugye ez 7-szer történt meg. És lőn hetedúttal, mondta a szolga, imi egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jő fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be, tehát mint a szekeret fogja be, és menj le, hogy meg ne késleljen téged az eső. Illésnek 7-szer kellett imádkoznia, és könyörögnie teljes szív alázatban, hogy az esőt küldje az Isten. Hadd kérdezzem meg, miért kellett 7-szer könyörögnie Illésnek? Mit olvastunk az előbb? Egyszer odaáll, könyörög, és jön a tűz az égből, meggyullad az égő áldozati oltár. Itt most miért kellett egy hosszabb időn keresztül ezt a fajta küzdelmet vívnia, és imádkozik az esőért, nincs eső. Imádkozni, nincs eső. Miért kell ezt egy 7-szer megcselekednie? Szeretném azt tőletek megkérdezni, hogy Illést fenyegette-e valamilyen veszély itt ezekben a helyzetekben, lelki értelemben, különösen a Kármelhegyi események után. Fenyegette-e lelkileg valamilyen veszély? Milyen veszély? Minek a veszélye? Igen? Így van. Az elbizakodottság. Imádkozom, jön a tűz. Imádkozom, nincs eső. Tehát Sátán ott kísértette, akármennyire őszinte, alázatos ember volt, de ne feledjük el, és ne hagyjuk számításon kívül, hogy amikor Isten nagy dolgokat cselekszik egy ember életében, Sátán abban a pillanatban ott van, hogy az ember elbizakodott legyen, valamilyen szinten magának tulajdonítsa, és természetesnek vegye azt, ami történik. És nézzük meg, erről mit olvasunk, döbbenetes ez az idézet. Isten nem mindig felel imáinkra, amikor első ízben hívjuk. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásra. És szívünk megvizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk el, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy Istentől függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Mit mond ez az idézet? Illés mit csinált? Olvasom tovább. Illés megalázta magát, míg olyan lelki állapotba jutott, hogy többé már nem tulajdonította volna önmagának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgathatja meg a mi imádságainkat. A próféta nem adta fel csüggetten, amikor egymás után jön vissza a szolga azzal a hírrel, hogy még mindig nincs semmi. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valamilyen jelre, amely azt mutatná, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta önmagát, mind saját maga előtt, mind Isten szemében. Megértette, hogy ő semmi, Isten pedig a minden. Amikor elérte azt a pontot, amikor saját személyét már semminek tartotta, s egyedül Isten erejébe és igazságosságába kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt és így szólt. Imi egy kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tengernyi nagyságú. Igen, Isten erre akar bennünket megtanítani sokszor, amikor nem felel azonnal az imáinkra. Részint az előbb már említettük, hogy mi is ennek az oka, de az Isten késztetni akar bennünket arra, hogy nézzük át az életünket, vizsgáljuk meg, van-e olyan bűn, hiba az életünkben, amit még nem rendeztünk vele, ami elválaszt tőle, és kérjük ezt a mérhetetlen alázatot, hogy nehogy magunknak tulajdonítsunk a dicsőségből bármit. Mit mondtunk? Illés hatalmas dolgokat cselekedett, nem? Hát hatalmas dolgokat. Szeretném megkérdezni, hogy Isten népét az Úr mivel fogja majd megbízni, vagy mivel, milyen szolgálatra hívja el a legvégső időben. A késői eső áldását akarja az ő népére kiárasztani, amikor hatalmas események, jelek, csodák történnek. Szerintetek mi lenne, hogyha nem aláznánk meg most magunkat úgy, mint Illés megalázta magát? Az Úr kitörhetné az ő erejét, ha bennünk lenne az önfelmagasztalás, vagy az énnek bármilyen foka? Nem tehetné, mert magunkat dicsőítenénk. Tehát Illés, mit mondtunk, példája azoknak, akik élve fogják majd Jézus Krisztus eljövetelét meglátni. Tehát ez a lelkület a mi életünkben is elengedhetetlenül szükséges, hogy nyilván, ez a jellem a mi életünkben is elengedhetetlenül szükséges, hogy megnyilvánuljon. Menjünk tovább, ugye itt sok mindent azért nem említünk meg, tehát ugye mondtam, az egész történetet nem említjük meg részletesen, de nézzük meg, még egyetlen egy imádsága van feljegyezve a Szentírásban Illésnek. Melyik ez az imádság? Van még egy imádsága, ami fel van jegyezve. Mi ez az imádság? Királyok első könyve 19. fejezet 4. versében Illés a következőt mondja másnap reggel, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És mondta, elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Összetudjuk egyeztetni a korábbi imádságokat ezzel az imádsággal? Összetudjuk egyeztetni? Micsoda hit magaslaton volt Illés. Másnap reggel pedig mit kér? Hogy hadd halljon meg. Elég, Uram, elég, vedd el az én életemet. Óriási nagy a kísértés, hogy úgy mondjam, hogy belemenjünk részletesen ebbe a csüggedés történetbe, de gyakorlatilag erre most nincs lehetőség, meg az időkeret azért ezt nagyon szétfeszíteni az időkeretet. Csak egy mondattal hadd említsük meg, hogy Illés ezután a hatalmas hit győzelem után másnap reggel megtudja, hogy Akháb felesége Jézabel, a pogány királynak a lánya, halálra keresteti, és meg akarja őt öletni. És Illés megjed. Azt hitte, hogy ezáltal, hogy ez a hatalmas csoda történik, mindenki azonnal megváltozik, és ez a változás tartós lesz. Ezzel szemben Jézabelnek még akkora hatalma van, hogy őt akarja megöletni. És mit mond? Elég, elég, belefáradt, elég. Vedd el, Uram, az én lelkemet, az én életemet. Nézzük meg, ezek után mi történik. Elmenekül, nem lett volna szabad elmennie a kötelesség teljesítés helyéről, ahogy meggyulladt az égő áldozati oltár, az Úr ugyanúgy meg tudta volna védeni őt Jézabel haragjától, de elcsügged, egy pillanatra elengedi Isten kezét, és elmenekül. Szerintetek az Isten hogy bánik Illéssel ebben a helyzetben? A hithőssel? Most egyszer csak menekül. Nézzétek meg, azt olvassuk a 10. verstől, 19. fejezet 10. verstől. Nem, bocsánat, a 9. verset is. És bement, tehát menekül, és bement egy barlangba, és ott hált, tehát ott aludt. És imé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondanéki, mit csinálsz itt, Illés? Nem egy döbbenetes dolog? Mit csinálsz itt, Illés? Az Úr tudta, hogy mit csinál itt, Illés? Persze, hogy tudta. De gondolkodtatta, hogy kerültél ide? Miért jöttél most ide? Mit csinálsz itt? Mi keresni valód van itt? És mit mond? Nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és én csak egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. 11. és 12. vers. És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő, és az Úr előtt ment nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És mi történt ez után? És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit mond a történetnek ez a részlete? Odaáll Illés, busulásom van az Úrért. Olvastuk. És mit mond? Az Úr elvonul előtte különböző hatalmas természeti jelenségek eseményekben. Vagy ilyeneket enged meg előtte. És nem volt abban az Úr ilyen értelemben. És mikor mindennek vége, akkor egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit akart az Úr ezzel Illés lelkével helyezni és megtanítani Illésnek? Mit akart? Azt akarta megtanítani, hogy igen, az Isten sokszor imára válaszként tűzben, hatalmas eseményekben, földindulásban tényleg olyan dolgok történnek, amit emberileg alig tudunk elképzelni. De hogyha nincs ezekben az Isten, nem történik ilyen valami, és az Úr nincs ott ilyen értelemben, akkor ne gondoljuk, hogy az Isten elhagyott bennünket. Mert hallatszik az a halk és szelíd hang, amellyel az Isten tovább munkálkodik az emberért. A nép életében ott volt ugye mindez a hatalmas jelenség. A népben csak elindított valamit, de még nem vitte teljességre. Utána az Úr hogy vitte Illés után teljességre azt, amit Illés elindított? Az Illés által az Úr. Jött Elizeus próféta, akit elhívott azért a békesség prófétája a halk és szelíd hangon. És ő tudta igazából majd azt továbbvinni, amit ez az illési reformáció elindított. Tehát Isten, amikor mi imádkozunk, és lehet, hogy látunk valamit elindulni, de lehet, hogy nem látjuk annak a teljességét kibontakozni, ne gondoljuk azt, hogy az Isten elhagyott, mert az ő halk és szelíd hangján tovább munkálkodik, és tovább folytatja az ő munkáját az emberért. De szeretném azt megkérdezni, hogy vajon Isten hogy tekintett az ő prófétájára ebben a helyzetben? Szerintetek Isten haragudott Illésre? Megvetette őt? Kevésbé szerette? Vagy hogy tekintett egy ilyen hitbeli magaslat után ezt a mélypontot elérni, hogy meg akarok halni? Nézzétek meg, azt olvasom, hogyan tekintett Isten szenvedő szolgájára. Elhagyta talán, amikor kétségbe esett és csüggedés kerítette hatalmába? Nem. Illés hite meggyengült és félelem szállta meg. Isten szeme azonban ekkor is szolgáján nyugodott. Amikor Illés szíve összetört, és Istentől, embertől elhagyatottnak érezte magát, Isten ugyanúgy szerette őt, mint amikor imájára tűz szállt alá az égből, fénnyel árasztva el a Kármel hegyet. Isten, és figyeljük ezt a mondatot, annyira megrázó, Isten akkor is együtt érez és szeret, amikor az emberek szíve kemény, mint a kovakő. Nem döbbenetes? Mi elengedhetjük az ő kezét pillanatra, meggyengülhetünk. De az Isten szíve akkor is szeret, amikor az emberek szíve kemény, mint a kovakő. Igen, Isten így bánik az emberrel. Szeretném megkérdezni, ahogy végig tekintettük Illésnek az élet imádságait. Mit láthatunk? Illés élete az ima meghallgatásnak az élete volt. De volt egy imádsága, ami nem került meghallgatásra. És mi volt ez az imádság? Hogy hadd halljak meg. Így van. Ehelyett nemhogy nem halt meg akkor, hanem halált nem látva ragadta őt el az Úr. Igen, mit mond Jobb könyve? Szélnek valók az elkeseredett ember szavai. Igen, meggyengült, elesett, de az Isten felegyenesítette őt, és nem feledkezett meg az ő hűséges szolgájáról, és élve ragadta el őt. És én befejezésül, bátorításul szeretnék felolvasni két igeverset és egy záró idézetet. Az igeverset Jakab apostol levele 5. fejezetének a 17 és 18. verséből szeretném olvasni. Jakab apostol levele 5. fejezet 17 és 18. vers. Már itt is van. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét. Mi gondoltok ezt ebből az ige szakaszból most itt a végén, mit szeretnék kiemelni bátorításképpen? Az is, így van. Azt is, így van, és azon kívül a legelejét, a Biblia. Pontosan, pontosan. Illés hozzánk hasonló volt. Illés nem olyan volt, aki egy egész külön, a teremtmények egy külön csoportját képezte, és valami egészen másképp volt itt közöttünk, mint mi. Illés hozzánk hasonló természetű volt. És imádsággal kérte ezt és ezt, és meghallgatta őt az Úr. És a másik ige, amit szeretnék olvasni, a Zsoltárok könyve 33. fejezet 22. verséből, és annyira szeretném, hogyha ez az ige ott maradna a szívünkön, és megtanulnánk kívülről egy nagyon rövid Biblia vers. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Nem egy elgondolkodtató kérés. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Ha teljesen bízunk az Istenben, és feltétlen bizalommal, hittel megyünk hozzá, akkor az Isten hatalmas dolgokat cselekszik, értünk. Hogyha ez nincs, az Isten arra vár, hogy mi hatalmas dolgokat kérjünk tőle. Nem arra vár, hogy mi csak épp hogy kérjünk ezt, azt, nem, ő abban gyönyörködik, hogyha adhat. És mit mond a Zsoltár író? Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. És befejezésül a Proféták és Királyok című könyvből szeretnék olvasni egy rövidebb szakaszt a mai Isten tisztelet lezárásaként. Így olvasom a 100. oldalról. Ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten ígéje ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Nem döbbenetes ez az idézet? Ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik az isteni ígéretbe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Ez a hit szorosan összekapcsol Istennel, és erőt ad, hogy szembeszálljunk a sötétség hatalmaival. És a befejező két mondat, vagy három mondat, az egyik kedves, legkedvesebb idézetem a bizonyságtételekből. Mit mond? Jákob kitartó hitével és Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el a mi kéréseinket az Atya előtt, igényelve mindazt, amit megígért. És utána hogy fejeződik be? A trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nem döbbenetes ez a mondat? Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Tehát Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával imádkozzunk. Igényelve mit? Az isteni ígéretet. És az Isten nem ember, hogy hazudjon. Ha egyszer is nem teljesíteni az ígéretét, akkor mit mond? A trónja méltósága múlna ezen. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi most itt Jézus eljövetele előtt illésekké tudjunk válni, aki hozzánk hasonló természetű volt. És váljon valóra az ígéret, amit olvastunk Malakiás prófétánál, hogy elküldöm Illést, ugye ezt a lelkületet, ezt az erőt, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És ezt kívánom tiszta szívből mindannyian, hogy illések tudjunk lenni, őt magasztalva. Amen. Mennyei jó Atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked a te szavadért, a te igédért, a te bátorításodért. Köszönjük, Istenünk, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy mi úgy tudunk megállni itt a végidő próbáiban, nehézségeiben, hogyha valóban Illéshez hasonló lesz a mi ima életünk. Bocsássad meg, Istenünk, hogy ezt a kegyelmet, ezt az ajándékot, az imádságnak az ajándékát annyira nem aknáztuk ki még, Annyi minden mulasztásunk van ezen a területen, és olyan sok áldástól elestünk, mert nem éltünk ezzel a lehetőséggel és ajándékkal úgy, ahogy lehetne. És köszönjük, Urunk, hogy Te arra vársz, hogy mi keressünk Téged. Te hívod föl a figyelmünket, hogy hívjunk Téged segítségül a nyomorúság idején, hogy minden élethelyzetben vágyódjunk a Te közeledbe kerülni. És köszönjük, hogy Te hatalmas dolgokat akarsz a benned bízókért cselekedni. Növeljed a mi hitünket, hogy élő hittel tudjunk hozzád fordulni. És kérünk, Istenünk, tanítsál meg imádkozni, ahogy a tanítványok is kérték, taníts minket imádkozni. És kérünk Téged, erősítsed a mi hitünket minden ima meghallgatási tapasztalattal. Annyiszor megtapasztaltuk már, ami gyarlóságaink, gyenge imáink ellenére is, megtapasztaltuk, hogy Te megsegítettél bennünket. Urunk, ne engedd, hogy ezeket elfeledjük, hanem a Te ígéreteidbe és a veled szerzett tapasztalatokba tudjunk belekapaszkodni, és egyre erősebb hittel tudjunk Téged kérni. És köszönjük, Istenünk, hogy a Te fülei nyitva vannak a mi kérésünkre. Áldva legyél ezért mindörökké Jézus által. Amen.